Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Szakálla úr él, a Torma János Múzeum igazgatója. Szervusz, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, üdvözöllek.
A téma mindkettőnk szívének kedves, és Halas egyik legnagyobb büszkeségéről beszélgetünk, Szilády Árondról. Apropója sok lehetne, hiszen itt van mellettünk, érzem a finom illatát, a nyomdából frissen kijött Szilády Áron élete képekben kiadvány, melynek te, Szakálla Aurél és Mészáros László a szerkesztői összeállítói. Én azt gondolom, ez egy nagyon népszerű kiadvány lesz, hiszen az ő élete és munkássága olyan sokrétű, és Halasnak annyi köszönni valója van tulajdonképpen ennek a hatalmas tudós lelkésznek, és egészen különleges az ő életútja, a iskola alapítása, az országgyűlési képviselősége, majd halála után a kultusza, hogy ezeken sorra fogunk menni, hiszen méltó róla tudnunk itt Halason mindannyiunknak. Szilády Áron kiállítás is van egyébként a Torma János Múzeumban egészen június 12-ig, úgyhogy nagyon reméljük, hogy felkeltjük sokaknak a kíváncsiságát, és akár ezt a könyvet megvásárolják, és Halas egyik legnagyobb példaképéről lesz képekben emlékük, illetve hát láthatják azt a sok-sok különleges tárgyat, ami az ő életéhez, munkássághoz kapcsolódik. Egy kicsit mesélj nekünk Szilády Áronról általában, hogy képbe kerüljenek azok is, akik keveset hallottak, olvastak róla, és ígérjük, hogy részletesen végig fogunk menni az életén, hiszen egy nagyon nagy emberről beszélgetünk.
Amikor valaki bronz szoborba van öntve, és itt van a város főterén, akkor kicsit úgy távolabb is kerül tőlünk, olyan magasabbra. És csak a bronz szobrot látjuk esetleg, pedig egy ember volt. És azt hiszem, hogy ez a könyv, ami a kiállításnak a katalógusa, és a múzeumban jelenleg látható, és még bő egy hónapig látható a Szilády kiállítás, a különböző oldalait hozza közelebb a látogató és az érdeklődő számára, amiről mondjuk egy mondatot szeretnék idézni róla, hogy hát ő is emberből volt. A könyvnek az első mondata az, hogy fagyos országúton kergettek egész életemben. Ezt vagy a Szilády Áron halála előtt egy fél évvel, 1921-ben egy újságírónak. És hogy miért mondja ezt a Szilády? Tehát 20-valány nyelven tudott. Ez egy áldás is, meg egy teher is.
Ezt megismételjük, mert lehet, hogy valakinek elsikadt a füle mellett netenten, tehát 20-valahány nyelvet beszélt.
Igen, igen. Most ugye március 19-én halt meg, és idén a március 19-én a Szilády gimnáziumban a Szilády Társaság egy ünnepi konferenciát tartott, és ott volt egy előadás, egy halasi kisasszonytól, most szégyellem, most nem teszem a vezeték neve, aki jelenleg sok nyelven tudó, szírül, meg koptul, meg mit tudom, milyen nyelveken tud, és tartott előadás Szilády életéről és nyelvtudásáról, és ő magyarázta el, hogy a nyelvtudás az ugye, tehát hogy milyen fokú, írni tud, olvasni tud, megérti, perfektül beszél, különböző szintjei vannak. Most valószínűleg a Szilády ezt a 27 nyelvet különböző szinten bírta. Na most ez a nagy nyelvismeret egy részbe áldás, részbe teher. Tehát ennek meg kell felelni ennek a tudásnak, és ebből adódnak terhek. Hát, ami mi mindent csinált a Szilády a tudományos életben, gondolom erről már részletesen beszélünk, tehát ez egy nagy teher, hogy agyon dolgozta magát. Ezen kívül 60 évig volt papja ennek a városnak, ami gondolom szintén beszélünk erről részletesebben, és hát például ők édes testvérek összesen 8-an voltak. Ő volt a legidősebb. Mindegyik testvérét eltemette. Tehát megérte azt, hogy ő egyedül marad. Most példákat mondok arra, hogy miért kesedik meg egy 84 éves ember, és aztán volt a Szilády szerelme, hogy hát nem vett el azt, akit szeretett volna. Tehát sok minden érte, nem véletlenül mondta azt, hogy fagyos országúton kergettek egész életemben.
Hát azt gondolom, hogy nagyon közel fog kerülni a szívünkhöz Szilády Áron ezen beszélgetés kapcsán és folyamán, ahogyan te is estéről estére vele feküdtél, és vele keltél, amíg ezek a képek összeálltak, és hogy nagyon közel került hozzád, azt gondolom, mivel is kezdjük? Talán kezdjük avval, hogy akik meglátogatták a kiállítást, én magam is, azok nagyon különleges dolgokat láthattak, és talán az egyik, kezdjük, csapjunk bele a közepébe, hogy őt a kutuvágók papjának hívták, és hogy van egy kutuvágó, és mi is ez a kutuvágó, és mit is jelent ez a fogalom, hogy ő az ő papjuk volt.
Nagyon jó ötlet ez a kutuvágók. Tehát ez egy tárgy. Ez a kutuvágó, ez egy olyas, mint egy ásó. Csak egy olyan érdekes, széles, keskeny ásó, amivel a kutut lehet vágni. Mi az a kutu? A nádnak a töve. Ez olyas, mint a kukoricának a földbe verő része, csak hát nem két hüvelyknyű vastag, hanem kis únyi vastag. Tehát a nádszálat azt el tudjuk képzelni, azt levágják, az elmegy nád tetőnek, ugye, nádanyagnak, és ami a földbe marad, az a kis valami, azt is ugye lehet használni, ha kivágják. Ezt ferdén be kell vágni a földbe, ami kifordul, ott le kell rázni a földet a benne ő kis cigarettányi valamiről. Ez egy ilyen kemény szálas növénytest, egy szár darab, és két dologra lehet használni, fűteni lehet vele, és a homokos úton szétszórva, ez, hát nem követ szórnak szét, hanem kutut. És akkor a kocsizást, közlekedés segíti. Na most azért a kutuvágás az nem a gazdagok sportja. Mondjuk úgy, hogy a szegények végezték ezt, és úgy lettek itt kutuvágók, hogy itt el kell kanyarodnunk a Szilárdi pap választására, ami egy külön történet, és valószínűleg most kell elmondani a kutuvágás kapcsán, hogy Szilárdi László fia, a Szilárdi Áron, aki akkor 26 éves, és akadémikus, és hát a korábbi pap fiaképpen hát van Halashoz köze, meg hát ugye 1944 óta Halason ért a Szilárdi Áron, és a Szász Károly, aki kicsit idősebb a generációját tekintve, és a Bibó familiában nősült, a módos Bibó familiába, és hát valószínűleg ő volt a tekintélyesebb és az esélyesebb, és nagy hitszónok volt, és azt lehetett gondolni, hogy a Szász Károly fogja nyerni a szavazást. Most a pap választás az úgy történt, hogy a templomban nyílt szín alatti szavazás. És ezt nagyon érzéketesen leírja a Ván Benyámin a Szilárd Áron életek könyvben, amit ugye 10 évvel ezelőtt jelentettünk meg, hogy először sorra fölállnak az emberek, és mondják, hogy szavazatomat Szász Károlyra adom, és így szépen 100-an.
Ez nagyon érdekes lehetett egyébként, ez a nyílt szavazás, ma már szinte ismeretlen fogalom, és a templomba sorra állnak föl az emberek, és mindenki leadja a szavazatát nyíltan, ez nagyon, nagyon izgalmas lehetett.
Akkor még úgy az életet komolyabban vették, keményebben, most már csak titkos szavazás van valószínűleg. És utána fölállt a Zseni István, azt mondja, szavazatomat Szilárdi Áronra adom. Na most a Zseni úr az úgy volt kutuvágó, hogy az egyik leggazdagabb ember volt Halason, és szeretem ezt a sztorit is elmesélgetni, hogy Halason volt egy mondás, hogy Zseni hajnal, ami azt jelentette, hogy nem látástól vakulásig kell nála dolgozni cselédként, hanem 1 órára hamarabb kell kezdeni. És a hajnal előtt 1 órával. Most ez az ember szavazatát, vagy ebből a családból származó egyik Zseni, a szavazatát a Szilárdi Áronra adta, és ezután beindult a, mert már 2-ből lehet választani, a szegényebb polgárok tömegei 108-100 arányban a Szilárdit választották meg. És tulajdonképpen, hogy a kutuvágók választották meg a Szilárdi Áront, kicsit főtupíroz egy-két gazdag emberrel. És aztán ugye több országgyűlési választást nyer meg a Szilárdi Áron, azaz 4-et, és ennek egy ilyen jubileumán a pappá választás után egy kerek évfordulóra kapott egy ilyen kutuvágót, ha szépen bevésték a szerszámnak a fémébe, hogy hát a kutuvágók ajándék a Szilárdi Áronnak, hogy 5-szöri győzelmükre a papválasztás, mert a képviselőválasztást kell azat érteni, és hogy ilyen Szilárdi. És hát ezt a tárgyat Szilárdi, ezt egy nagyon fontos emlékként őrizte a vitrinjébe a különböző akadémiai oklevelek mellett.
Hát itt folytatjuk hamarosan, jöjjön most egy kis zene, hogy pihenjünk, hiszen egy olyan sűrű életútról beszélgetünk Szilárdi Áron kapcsán, Szakály Laurél múzeumigazgatóval, hogy érdemes figyelni. Még nem tartunk 30 évesen Szilárdi Áronnál, de már megnyer egy pap szavazást, egy nyílt pap választást, és hát olyan szép dolog ez, hogy gyakorlatilag egy kicsit a szegények, illetve a szegények mellé álló gazdag, módos családokat képviseli egész életében gyakorlatilag és munkásságával is, és nyilván erről fogunk beszélgetni hamarosan, tovább maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, melynek témája Szilágyi Áron, aki idén 100. éve, hogy elhunyt, és hát egy akadémikus, tudós papról, iskolaalapítóról beszélgetünk, aki református lelkész is volt. Szakár Laurél Múzeum igazgatóval beszélgetünk a Torma János Múzeumból, hiszen rengeteget foglalkoztál te magad, illetve a csapatod is most Szilágyi Áronnal, hiszen Szilágyi Áron emlékkiállítás van, hiszen most jelent meg a Szilágyi Áron élete képekben, melynek szerkesztője voltál. És hát a pappá választásról beszéltünk, és a kutuvágókról, hogy egész életében egy kicsit a szegények érdekeit is képviselte, és nagyon sok módos ember és család is mellé állt, és még nem volt 30 éves, amikor itt gyakorlatilag megválasztották lelkészé. Hogyan is folytatódott az ő élete? Ugye beszéltél arról is, hogy nagyon sok küzdelem volt egészen haláláig. Most engem egy picit izgat ez, hogy a szerelmét nem vehette el feleségül, ez hogy volt egy kicsit? Most már egy 30 éves férfiról beszélünk, tudós papról.
Hát legalább három kérdés van itt, amit felvetődött, de először is az évforduló. Tehát igaz, hogy a halálnak 100. évfordulója van, 1922-höz képest, viszont születésének 185. évfordulója van, 1837-hez képest, és a Szilágyi gimnázium, az a gimnázium, a Halasi gimnázium építésének 130. évfordulója van, mert 1892. Ezek olyan érdekes számok, hogy ezek minden 5 évbe, meg 10 évbe, ezek olyan szép számmisztika szempontból, szép kerek számoknak jönnek össze. Most éppen 185, 130 és 100-as évfordulón Szilágyi kapcsán. Ez az évforduló. A kiállításhoz annyit szeretnék elmondani, hogy jobban elképzeljük, tehát van egy kiállítás, ott körülbelül olyan 160 külön tárgyat nevesítünk felirattal, de a katalógusban 220 kép van, mert mindent nem tudtunk bemutatni a kiállításon, és van vándorkiállítás, ott pedig a legfontosabb 65 van kiválasztva. Ez a vándorkiállítás egy kihúzható rollap, 8 darab, és ez most éppen Kecskeméten van, és megy Nagykörösre, Kunszentmiklósra, a szülőfaluba, meg az akadémiára. Tehát kiállítás, katalógus és vándorkiállításról van szó. És ennek mondjuk egyik epizódja a Szilágyi Áron szerelme. Miről is van szó? A Szilágyi Áronnak volt egy nagyon jó barátja, a Kun Géza gróf, akivel együtt tanultak Göttingába 1858-59-ben. Ez egy ilyen egyetemi, egyéves barátság, az az örök életre szól. Ez mély nyomokat hagy egy ember, egy fiatal ember életében. És ennek a Gézának volt egy húga, az Irma. Kun Géza gróf kisasszony, aki 1841-ben született, tehát 4 éve volt fiatalabb a Szilágyi Áronnál, tehát korba teljesen passzolt az Irmácska. A Szilágyi Áron többször járt az erdélyi grófi családnál látogatóba, például a könyvtárukat nézegetni, és hát a fiatalok egymásba szerelmesedtek, ahogy annak lennie kell. És hát én ezt nem tudom pontosan, hogy volt, de úgy, a tükröződése az, hogy a család valószínűleg azt mondta, hogy rendben van, adják az Irmát az Áronhoz, de hát arról szó nem lehet, hogy arra a poros alföldre ötten papnénak elmenjen a gróf kisasszony, hát majd az Áron ide költözik a kastélyba, aztán a Gézával együtt kutatgatnak, azt elvannak, ugye. De ez nem volt teljesen jó ajánlat, mert a Szilágyi Áron volt a családfő. Neki anyja volt, testvérei voltak, tehát ő nem mehetett el, a papi állást nem hagyhatta föl. Hát ez a cudar valóság, a társadalmi különbség nem tette lehetővé, hogy egybe kelljenek, és egy ilyen 20 éves a szerelemből egy mély baráti viszonyba oldódó kapcsolatuk volt, és hát Irmácska végig is örökké nem várhatott, és egy fáj grófhoz férhez ment. Hát ennyit a Szilágyi szerelmi kapásból, és a kiállításon ki van állítva, hát nem eredetibe, de reprodukcióba a Kun Irmáról készült festmény, 1857-ben a Barabás Miklós lánya Henrietta festett egy portrét a Kun Irmáról.
Nagyon köszönöm, az összes nőtársam most egy kicsit megelégedett, mert ugye nagyon sok mindenről, iskolaalapításról, tudományos munkásságról fogunk beszélni, de hát a szívünkhöz közel azért így került Áron. Iskolaalapításról szeretnélek kérdezni téged, hiszen nem volt még 30 éves, amikor megválasztották református papnak egy nyílt szavazásban, ekkor ő már híres ünnepelt tudós volt, és miért alapított ő itt iskolát? Hogy jutott eszébe, és mikor?
Hát ez egy hosszú történet, még az apjával kezdődik, a Szilágyi László ugye 1848-tól 62-ig lelkész, és az 50-es évek közepén rájön arra, hogy nem tudja fönntartani az iskolát, hogy ez gimnáziumi szint legyen, nincs elég ereje az egyháznak. És rábeszélte a híveket, hogy A református közbirtokosságnak van egy pálkapusztai, meg egy mérges pusztai haszonélvezeti joga, az helyi gazdák gazdálkodtak, tehát befizettek a kasszába, hogy abból 3100 forintot évente rakjunk egy alapítványba, mondja Szilárdi László, és ez a páka pusztai alapítvány, és akkor azt az oktatásra költjük. És a hívek hallgattak a lelkészre, és azt mondják, jól van, és így lett. De azért volt egy pár nem kutuvágó, azt gondolta, hogy abból a 6 piculából most 3-at elvettek, akkor hát az komoly vesztesség. Zárójel, a gyereke abban az iskolába járt. Zárójel bezárva. Aztán elveszett az alapítókirat. Kezdtek bajok lenni. Vajon miért veszett el az alapítót? És akkor per lett belőle, ez a pálkapusztai per. És a Szilárdi Áron apja, László alatt kezdődött a pálkapusztai per, ez vagy 25 évig tartott, és hát végül az Áron fejezi be, és akkor hát tulajdonképpen perbe volt a birtokos osztálynak a jelentős része, a nagyobb birtokos, a nagyobb gazdákkal, kivéve a kutuvágok. És akkor, tehát a Szilárdi Áronnak volt egy elkülönböző, ez a gimnáziumnak kell valamit csinálni, akkor az érettségiztetési jog megszerzése, akkor a révészgyűjtemény megvásárlása, hogy a gimnáziumnak legyen régiségtára, akkor könyvtár gyarapítás, még 10 000 kötet Szilágyi Domokos könyvtár, hogy még nagyobb legyen a gimnázium könyvtára, de ugyanakkor az az épület, ami akkor gimnázium volt, az, ami ma itt ülünk a Halas Rádióba, ez az épület volt akkor a gimnázium, a templom melletti épület. És akkor fölmerült a terve, hogy hát lehet, hogy rá kéne egy emeletet építeni, meg ugye szembe volt a professzorilak, hogy ott volt professzorok, a tanároknak lakása is, meg még iskolai épület. Tehát oldották, mert növekedett a diáklétszám, tehát ez nem volt megfelelő. És akkor, mint Kolumbusz tojása, új gimnáziumot kell építeni. És akkor a régi református temető, ami ma ugye a mai gimnázium, tudjuk, hogy hol van, az a terület volt a régen temető, egy 100 év akkor már be volt zárva, az 1890 körül időkre, hogy ott lehetne építeni. De úgy kellett a várostól kiperelni a jogot, hogy ott iskola épülhessen. Tehát, hogy a küzdelmeket próbálom érzékeltetni. És akkor elkezdődik, hogy akkor építés. És hát az történt, hogy a presbitériummal elfogadtatott egy határozatot a Szilárdi Áron, hogy akkor 40 000 forintot áldoznak új gimnázium építésére.
Ez borzasztóan nagy összeg volt, ha megpróbáljuk elképzelni.
Ez egy nagyon nagy összeg volt, ebből 25 000 forintot adott az állam, és elfogadták, hogy akkor építünk gimnáziumot. Csak egy apró, idézőjelben apró bibi volt, hogy nem 40 000 forintba került az építés, hanem 140 000-be, 150 000-be. És gondolj el, egy oktatás építési palota épül, emeletes, amit a Kauzer József, az opera tervezője tervez, kertet rendeznek körülötte, megépítik azt a sok 100 négyzetméter kerítést, ami mellett ma naponta elmegyünk.
Még ma is milyen gyönyörű.
Képzeljük, hogy mennyi tégla és vas és munka, és megépül az előcsarnoknak, meg a díszlépcsőnek a díszfestése, meg minden osztályterem, a folyosor külön fűtendő, nem bent. Szóval, hogy a kor színvonalán ez egy korszerű, megfelelő színvonalos oktatási palota volt. Ezt adta Szilárdi Áron nekünk ajándékba.
Én megborzongok. Tehát ahogy ezeket elmesélted, ez egy olyan fantasztikus döntés, és hogy mennyi küzdelemmel járt ez, és hihetetlen, hogy akkor Magyarországon tényleg egy oktatási palota jött itt létre, és ha belegondolunk, hogy a 40 000 forint milyen borzalmasan sok lehetett akkor, és 140 000 forintba került a végén, azért gondolom, hogy kapcsolódtak új perek is hozzá, hiszen ő mondtad, hogy megörökölte már a édesapja révén a küzdelmeket a közép birtokos osztállyal. Ebben milyen küzdelmek voltak, mire a végére ez elkészült?
A sejtés az helyes, volt per, egy 16 éves per volt ezután, de onnan kezdeném, hogy hát hogy honnan szedték össze a másik 14 000-5 000-et, ami hiányzott a 40 000-hez, adakozással, gyűjtéssel. És a kiállításban ott van a plakátja, hogy mutatja, hogy kiadott 1000 forintot, meg 900-at, meg 500-at, meg 50-et, ismerős nevek lesznek ott, és például az is egy érdekesség, hogy zárójelben, hogy a presbitériumi jegyzőkönyve bele van írva, hogy milyen szöveget helyeztek el az alapkőnél, az észak-keleti sarkon. Szóval megépül a gimnázium, elkezd működni 1892 őszén, az a tanévvel, és hát volt egy per, ugye kifogásolták emberek, hogy a Szilárdi többet költött, mint amit gondoltak volna. Ebben van igazság. De ha Szilárd azt mondja, 140 ezer forintos költségvetéssel fogadjuk el tervet, akkor biztos nem. És ugye azért ez...
Ezt ő sejtette, hogy több lesz.
Nem tudom, hogy 1991 márciusában mit gondolt, de hogy másfél évvel később az biztosan tudjuk, hogy túlköltötte magát. Tehát az a helyzet, hogy nem zsebbe rakta pénzt, hanem hát adósságba kevert az egyházat. De ezt az egyház kifizette, meg első világháborús elinflálódott ez a dolog, és ez az épület ma is itt van, és az épület fontosságát jelzi, hogy ugye a vasút révén ugye a délvidékre közvetlen kapcsolat volt, tehát a délvidékről messzül jártak ide gyerekek, és az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a reformátusoknak, nem csak a halasi reformátusoknak készült ez az iskola, ide a katolikusok és a zsidók gyereke is ide jártak ebbe az iskolába. Egy nagyon fontos oktatási intézmény jött létre, és nem véletlen, hogy 1993-ban a református egyház nagyon fontos tartotta, hogy ez az intézmény ismét református kézbe legyen, mert ez egy kitekintés a délvidékre.
Hát igen, az is egy történelem, hogy 1993-ban, amikor visszakerült, tulajdonképpen az első ilyen intézmények egyike a rendszerváltás után. No, innen fogjuk folytatni, jön egy kis pihenő, hiszen olyan izgalmas dolgokról mesél Szakár Laurél múzeumigazgató nekünk Szilárdi Áronról és az ő munkájáról, és most konkrétan az iskola alapításról, hogy pihennünk kell egy kicsit, és hamarosan folytatjuk. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai elképesztően izgalmas beszélgetésünket Szilárdi Áronról, akire Halasnak feltétlenül emlékeznie kell nagy-nagy tisztelettel, hiszen egy olyan emberről és olyan életútról van szó, amely minden szempontból méltó rá. Szakár Laurél múzeumigazgatóval beszélgetünk erről, hiszen könyvek jelentek meg, kiállítás tekinthető meg, amit feltétlenül ne hagyjanak ki hallgatóink. Beszélgettünk eddig Szilárdi Áron papi megválasztásáról, elképesztő iskola alapítási munkájáról, küzdelmeiről, de hogy tulajdonképpen itt egy akadémikusról van szó, aki már 30 éves kora alatt jegyzett tudós, 27 nyelvet ismert, szóval egy kicsit beszélgessünk a tudós akadémikus Szilárdi Áronról, aki mellesleg négyszer országgyűlési képviselő is volt, egy pár szót arról is fogok kérdezni. Kezdjük avval, hogy az ő akadémiai munkássága, tudományos munkásságát hogyan képzeljük el?
Most a Szilárdi tudományos életművének van egy éve. Mivel sok nyelvet ismert, először műfordító volt. Tehát magyarra fordított különböző perzsa, meg török műveket, ami, hogy magyarul meglegyen, hát magyarítani kellett. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy amikor nagyon szerelmes volt a 1860-as évek elején, akkor török szerelmes verseket fordított.
Egyiknek megint közelebb került egy nagy lépéssel a szívéhez.
Aztán ebből a műfordításból elkanyolik a nyelvészet felé. Török, magyar és magyar dolgok, és például ugye föltárja a deftereket. Ez a defterek a török hódoltságkori 16-17. Századi török gazdasági feljegyzések, ami tele vannak magyar dolgokkal. Hát hogyha ott adóztattak, le kellett írni a település nevét, meg határrészek. És ezt a fordást, hogyha magyarra teszik, hogy a cirkalmatos török betűkből magyar szöveget gyártanak, ez 7 kötetben jelent meg a török-magyarkori okmánytár, akkor azt lehet kutatásra használni. Ma is egy alapvető forrása. Valószínűleg az egyik legkevésbé meghaladott. Mert ugye hát azért 100 nem tudom hány év alatt azért tudom, hogy sok mindent még pótlak hozzá, tesz egyes tudósok tevékenység. Ez egy alapforrás ma is, és a defterek kapcsán, meg hogy ez meg a helynév kutatása, meg a nyelvészete, hogy mit, erre kellene fejlődni. Tehát egy nagy nyelvész volt a Szilárdi Áron is. Ezután kanyarodik a fordítás, nyelvészet, művelődés történet után az irodalomtörténet fele, és igazából végül is egy óriási irodalomtörténész lesz. Na most mik a fő művek? Hát az említett hódoltságkor okmánytár, ez egy 10-valány év alatt jelent meg 7 kötetbe, szerkesztőtársakkal csinálta. Aztán a nagyon nagy műve a régi magyar költők tára, 7 kötet, 50 éven keresztül foglalkozott ezzel, és volt egy középkori első kötete, és utána csak 16. század a többi 6 kötet. Tehát amiket ma már egy érettségiző diáknak természetes, hogy mondjuk az arany toldjának az előzmény, az irosvai sejmesvének a told, hát az a 16. században született, annak a leközlése. Meg a Tinódi Lantos Sebestyénnek az összes művének az összerakás egy kötetbe. Igaz, hogy nem a régi magyar költők tárában jelent meg, de ide tartozik, tehát a Balassi Bálint összest azt a Szilárd Áron adta ki. Tehát ilyeneket kell elképzelni a régi magyar költöktára sorozatba, és aztán még az irodalomtörténethez egy adalék, hogy 20 éven keresztül volt az irodalomtudomány közleményeknek a szerkesztője, ez a munkásság, és még egy idézőjebb apróság, református zsinat 1881-ben elhatározta, hogy újra kell kiadni a Károly fél Bibliát. Ugye 1590-ben jelent meg a Vizsói Biblia, ugye először, ahol szeretem ezt a történetet, ahol a Habsburg párti kamara, meg arisztokraták katonákat küldtek a Vizsói felé, hogy hát ez nem lehet, hogy magyarra lefordítsák a Bibliát. A Rákóczi Zsigmond meg katonákat küldött, hogy hát erről szó nem lehet, hogy ne lehessen lefordítani. Tehát, hogy összecsaptak erők, hogy elkészülhessen Vizsóiba a Biblia, a magyar Biblia fordítást. Nos, ugye ezt sokszor kiadták, ebben lehettek sajtóhibák, meg lehet, hogy pár száz évek később már máshogy fordítanak egy-egy textust. Tehát, hogy újra kéne ezt kiadni, a revideált Bibliát. Sziládi Áron a revideáló bizottság tagja volt, mivel 16. századdal foglalkozott, nyelveket tudott, lelkész volt, teljesen alkalmas volt a feladatra. 1908-ban jelent meg, de 1950-ben belenyomtatva megjelent a revideált Biblia. Például ez is Sziládihoz kötődik. És akkor a tudósról még egy dolog, ezek az akadémiai tagság. Most tulajdonképpen, amikor ő 1861-be 24 éves korában akadémiai tagságot kap, ez részben a teljesítmény, részben pedig a bizalom, hogy ez nagyra hivatott fiatalember, tehát ez egy biztatás is volt. Most akkor 1976 kapja meg a rendes tagját, a levelező tagság után a rendes tagságot, és mert nagy kort élt meg, az első akadémikusi oklevél után 50 évvel adtak egy tiszteletit is. Tehát ő háromszoros akadémikus, és még egy-két jeles oklevél birtokosa volt, a Kisfaludy Társaság tagja, az Irodalomtörténeti Társaság tiszteleti tagja, a Német Orientalisztikus Akadémia tagja, és nem tudom, mi minden volt még a Sziládi Áron.
Én egyszer le vagyok nyűgözve, tehát 24 évesen elindul egy ilyen pályán.
De akadémikus állni, ma már ilyen nincs.
Nem tudjuk ma elképzelni. Most hirtelen miközben beszéltél, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Sziládi Áron munkássága az 6 munkahely, hiszen ha belegondolunk, református pap volt. Ez önmagában egy állás. Ez a tudományos munkásság, ez kb. 2 embernyi munkahely, de számoljuk egynek. Iskola alapító, tehát avval kapcsolatos összes ügyintézés, azt szintén majd menedzser csinálná, és az megint egy külön feladatkör.
Képviselő,
amiről most fogsz meg mindjárt mesélni, az akkor negyedik. Tehát gyakorlatilag 4 elképesztően intenzív munkahelyet tudhatott magáénak. Hogy bírta?
Ami a mondatot idéztem a beszélgetésen, hogy fagyos országúton kergettek egész életem folyamán. De azért annyit mondjuk a teljesen egyetértek a gondolatoddal, hogy egy nagy munkabírás és nagy teljesítmény jellemző Sziládira, de amikor képviselő volt, hát azért a közlekedés nem úgy volt, mint ma van, hogy beülök a buszra, aztán pár óra múlva Pesten vagyok, ez lehetetlenség kategóriája volt akkor, mert vagy elszekerezett a Dunához és hajóval föl, vagy elszekerezett Kiskunfélegyházán és vonattal föl, hát akkor pap helyettest állított. De akkor is nagy teljesítmény, és levelezett a Gyárfás István, és megbeszélték, hogy mi van a Halasi Egyházzal, és mi van a pesti politikában.
Egy kicsit mesélj erről. Tehát 4-szer volt országgyűlési képviselő, most már elmesélted kérdés nélkül, hogy milyen hihetetlenül nagy időszakokat vett ki tulajdonképpen a munkájából ez a feladatkör. Mit tudunk erről a korszakáról és erről a tevékenységéről?
Hát nagy volt a bizalom Sziládi iránt, és a 1863-as pappá választás után 1865-ben képviselőnek is őt választják meg a halasiak. Ma már tudjuk, hogy melyik ez a pillanat, ez a kiegyezés, illetve a kiegyezés előtti időszak. Az uralkodó összehívja az országgyűlést, hogy jelzem, hogy akkor még nem ez a parlament volt, már épületileg, ami ma van, ami ugye 1900 körül épült, hanem a Nemzeti Múzeum mellett a mai olasz kultúrás intézet volt a képviselőház, és a fiatal Sziládi oda megy, és részt vesz az országgyűlés megnyitásán, erről van egy rajz a kiállításon és a könyvben. De hát a Ferenc József még nem volt kellően felkészülve erre a kiegyezésre. Itt még a poroszoknak ezt el kellett magyarázni neki a Königsbergi csatában, hogy gyenge hatalommal bír, és hát mivel az olasz és a német egyesítés folyamatban is hát a Ferenc József alul marad, kénytelen kiegyezni a magyarokkal, mert különben a hatalma oda lett volna, és jön a kiegyezés, amit majdnem úgy valósít meg, mint ahogy azt Deák elképzelte, és akik apró, idézőjelben apró kis igazítások voltak az utolsó pillanatban az kiegyezési dokumentumon. Tehát ennek a kornak a politikai életében van a Szilády, és hát ő természetesen a Deák féle vonalat követte, és ő alkotmányos monarchia az voltak az elképzelésébe, de a szociális ügyekben ő a szegények papja, ugye, azt a vonalat próbálta képviselni, amennyire azt lehetett.
Igen, ugye tudjuk is a szakkifejezést, hogy a kutuvágók papja, tudósa, országgyűlési képviselője, ez azért közel áll a szívünkhoz, hogy érzékeny volt erre a területre. Mégiscsak visszakanyarodnék még egyszer arra a kérdésemre, hogy hogyan bírta, mert ugye az, hogy nagy nehézségekkel küzdött egész életében, valaki egy munkahelyen is nehézségekkel küzd az életében, tehát, hogy ez az iszonyatos munkabírásban segítette valami? Tudom, hogy aztán végül megházasodott, ha a kunirmát nem is vehette el.
Tehát itt ugye a házasság kérdése és a teherbírás. Hát a házasságra válaszolnék először, ugye tudjuk, hogy van a Szilády sírkert a református temetőbe, ott az egyik oldalán van a Szilády Áronnak és apjának, Szilády Lászlónak a sírja, közös sírban nyugszik a híres apa és a fia, és a sírkertnek egész túlsó végén nyugszik a Bundi Borbála. Lehet, hogy ez nem véletlen.
Aki a felesége lett végül.
Egy rossz indulatú megjegyzés részem, elnézést kérek. Ez is egy dráma. Volt a Szilády Áronnak egy Móricz nevű öccse. És hogy házasodott a Móricz a Bundi Borbála, ezt a Ván Benyámin könyvben szépen meg lehet nézni. Lényeg az, hogy a Móricz 30-valány éves korában meghalt. És volt neki egy fia. És valami ősi törvényszerűségnek megfelelően az Áron elvette az öcsének az özvegyét. Ez nem egy szerelem.
Kötelesség.
Ez egy kötelességből, és ez a megfelelő szó. És akkor ebből a házasságban a Szilády Lacika, aki egy valami nevelhetetlen szerzemény volt, öngyilkos lett 30-valány éves korában, hiteleket vett föl, és adósságokat csinált, és sok baj volt vele. Például szintén a Vámbenyben könyvben van ez a történet, hogy borotválja a Borbé a Szilády Áront, és mondja, hogy hát ne haragudjon a nagy tiszteletű úr, de meg kell mondanom, hogy hát a Lacikának adtam 5 forintot kölcsön, és hát ugye, hogy és a Szilády Áron kifizette, természetesen. Tehát ez volt a helyzet és a viszony. Viszont volt felesége a Szilády Lászlónak, ugye a nevelt fiúnak, és volt egy kislány is ott, a Szilády Klára, és a Szilády Áronnak az utolsó 20 évében a családja az a menye és az unokája. Hát ennyit mondjuk a házasság témakörből.
Teherbírás.
Hát a teherbírásból csak úgy gondolhatjuk, hogy azért egy-két álmatlan vagy hosszú éjszakát eltöltött Szilády ezekkel a tudományos és papi tevékenységekkel, és hát valószínűleg igen jó szervezete volt, mert hát 85 éves kort megért. Hát valószínűleg ez a motorja, a magyarázata a teljesítménynek.
Kicsit az informatika nyelven az Úristen a szoftver mellé kemény hardvert rakott. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szilády Áronról, immár a kultuszáról, tehát hogy halála után mi minden történt, mert nagyon sok érdekes dolog történt vele kapcsolatban. Maradjanak velünk, Szakálla Úrél, múzeumigazgatóval beszélgetünk tovább hamarosan.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Szilády Áronról, hiszen rengeteg évforduló kapcsolódik hozzá, beszélgető partnerem Szakálla Úrél, a Tormán János Múzeum igazgatója. Hiszen a Tormán János Múzeumban emlékkiállítás van, Szilády Áron kedvenc tárgyaiból, festményekről, illetve most készült el nemrégiben a Szilády Áron élete képekben kiadvány, melynek szerkesztője is Áron. Nagyon-nagyon érdekes maga a Szilády halála után a kultusza. Például az, hogy a úgymond átkos kommunista érában a gimnázium egyrészt felvehette a nevét, másrészt megtarthatta a nevét. Mikor vette fel a nevét, és hogy megtarthatta?
Hát az a helyzet, hogy Szilády Áron halála után két Szilárdit tartottak számon. A Szilády Lászlót és a Szilády Áront. És 1925-ben Szilády gimnázium név volt, mert kettőt gondoltak. De 38-ban úgy gondolták, hogy csak az egyiket emelnék ki. Szilády Áron gimnázium lett 1938-ban. 1948-ban az államosítás, és attól kezdve nem változott a neve.
Ez meglepő azért.
Hát valószínűleg nem a lelkészt a papot gondolták benne, vagy legalábbis nem elsősorban, vagy ezt nem mondták, hanem az iskola alapítót és a tudóst, azt továbbra is nagybecsbe tartották, és nem merült föl Halason, legalábbis nem volt eredménye egy ilyen gondolatnak, hogy változtassanak a neven, és Szilárd Járon gimnázium volt 1848-tól 1990-ig folyamatosan.
Szilárdi kultusz, mesélj tovább, hogy alakult az ő halála után az emléke?
Hát ugye a temetésével kezdődik a kultusz. Több ezer ember jött a ravatalhoz, a püspök búcsúztatta a templomba, az megjelent írásba, és ez a négy orca híres beszéd, gondolom hamarosan elkészült a márvány obeliszk, és nagyon jelentős az a tény, hogy 1922. márciusi halál után pár hónappal Kiskunhason Szilárd Járon utcát neveznek. A főút egy részét, a főutca egy részét, a templomtól kezdődő részét Szilárd Járon utcának, a mai napig ez a neve. És pár évvel később Szilárdi szobrot állítanak, zárójel nem azon a helyen, ahol ma ismerjük, hanem a Budapest Bank van, azon a kis térségen volt vagy 40 évig, és a 60-as években került a mai helyre, és hát az iskola, utcanév, szobor mellett könyvek jelennek meg róla. Tehát a Bálint Sándor, ő egy szegedi nagyember, katolikus, ő a szakdolgozatát 1926-ban a Szilárd Járon pályára írja. Ez azért érdekes, mert akkoriban a szakdolgozat az úgy jelent meg, úgy készült el, hogy meg is kellett jelentetni. Tehát ez a kiadvány, ez tulajdonképpen antikvárium forgalomban, vagy könyvtárban a mai napig megtekinthető. Vagy nagyon érdekes az, hogy 1955-ben, a Rákosi korszakban Halason életnagyságú Szilárd Járon festményt készített meg. Fantasztikus szerintem. A Pándi Lajos az alkotója, a Pándi az 1940 körül években több halasi portrét készített, és akkor 55-ben is le tudták akasztani, hát van nekik festő ismerősük itt a vidékieknek, és mi van ezen a festményen, mint gondolom sokan látták a hallgatók közül, életnagyságban Szilárdi, a kezébe könyv van, a mellette levő asztalon könyv van, a könyvespolcon könyvek vannak, és a könyvespolc tetején is könyv van, tehát valószínűleg, hogy nem csizmadéja az illető, és a balra hátul a Szilárdi gimnáziumnak van a látképe. Ilyen lakás nincs Halason, ahol az ablakból így látszik a gimnázium, de a festő a rendelkezésre álló eszközökkel így ellemezte Szilárdit, hogy egy gyönyörű nagy festményt készített, és ugyanakkor például Nagykörösön is festnek portrét róla, meg aztán ugye Halason van a Szilárd Járon gimnázium, de Ságváron, a szülőfaluban a Szilárd Járon általános iskola van a 90-es évek óta, vagy amikor a gimnázium 300 éves volt, akkor a gimnázium alulájában a Szilárdi portrés emléktáblát készítenek, a Proszkóla díj Szilárdiról szól, a Pro Juventuta díjakon Szilárdi van, a Szilárdi érmem sorozatot készítenek 98-ba, 87-ben nagyon megünneplik a Szilárdit, elkészül a Bognár Zoltánnak a Szilárd Járon könyve, és így folytathatnánk, hogy lehet még dolgokat felsorolni, csokorba szedni Szilárdival kapcsolatban. Azért kevés olyan ember van, akire az utókor a helyek ilyen nagy tisztelettel gondolnak, és hát ez nem véletlen.
Hát ebben nektek is nagy munkátok van, neked is nagy munkád van, és sokaknak. Itt elkezdted sorolni azokat a műveket, amelyekből megismerhetik, akik szeretnék részletesebben az életét. Ugye Bognár Zoltán könyvén kívül talán még néhányat sorolj fel, kérlek.
Hát ugye említettem a Bálint Sándort, és ugye említettem már a Ván Benjamin könyvet, tehát mindegyik a maga helyén kezelhető. 1987-ben Bognár Zoltán az gyűjtötte össze nagyon jeles Szilárd monográfiát, amit addig lehetett. A Ván Benjamin ugye más szempontból nézte, ő együtt élt káplánként a Szilárdival évekig a parókián, ő azt írta le, amit ő látott, illetve ugye ő nem csak káplán volt, hanem később lelkész is volt, hanem valószínűleg, amit a hidegtől hallott, ő ezt írja le, és ebbe a könyvbe, a mostaniba a 220 képen kívül van egy bevezető, ami a kiállításnak a logikáját követi, hogy családja, iskolái, lelkészi tevékenysége, tudományos tevékenysége, iskolafejlesztő tevékenysége, utóélete, és ebbe a könyvbe azt hiszem 155 jegyzet van, ebbe a 20 oldalas szövegbe, meg 5 oldalas irodalomjegyzék, tehát az 1987 óta született eredményeket is próbáltam beolvasztani.
Miközben meséltél, lapozgattunk ebből a frissen megjelent kötetből, a Szilágyi Áron életeképekben, és például számomra a nagykőrösi festmény teljesen ismeretlen volt, pedig mondhatom, hogy elég sok festményt, képet láttam, néztem Szilágyiról, zseniális. E kell mondjam, szintén hölgyeknek címezze, hogy rendkívül jóképű fiatalember volt. Ugye sokan már az időskori Szilágyi képet ismerik, akár az emlékérmekről, hát ott szigorú ember képét mutatja. Még nagyapám is kapott körmöst állítólag Szilágyi Árontól, tehát nyilván azért a nyomot hagyott a sok-sok küzdelem az életében. De például ez a nagykőrösi festmény számomra ismeretlen, és szerintem sokak számára ismeretlen, úgyhogy mindenképpen ajánljuk ezt a kötetet megvenni, megtekinteni, illetve ellátogatni a múzeumba, illetve hamarosan, néhány nap múlva a Szilágyi Gimnáziumban ismét az ő munkásságáról lesz egy előadás. Hallgassák a Hallas Rádiót, és figyeljék a hirdetésben. Aurél, másként látsz Szilágyira most ezen kötet után? Tehát voltak, amik újdonságok voltak számodra, vagy ami nagyon aláhúzódott benned az ő élete kapcsán?
Feltétlenül. Évek kezdetén olvastam a Szilágyi Áron könyvet a Bognár Zoltántól, és most ugye hát ki kell jegyzetelnem, hogy megfelelő tudományos apparátussal tudjak egy rövid bevezetőt írni, és hát január-februárban sok olyan éjszakám volt, ami nem éjfélkorra, nem később kerültem az ágyba, ugye hajnali 2-ig hát intenzíven kellett dolgozni. Közelebb kerültem Szilágyi Áronhoz, és nagyobb tisztelettel vagyok, mint eddig volt, a még nagyobb, és hát az volt a célom, hogy ebből valamit visszatükrözzek az érdeklődők számára.
Hát én nagyon remélem, hogy ez egy icike-picikét nekünk is sikerült most itt a beszélgetés kapcsán, hiszen azt gondolom megérdemel egy nagyon-nagyon szép helyet a szívünkben, tudásunkban, emlékeinkben ez a nagy ember és az ő munkássága. Nagyon köszönöm a munkátokat, és köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm. Üdvözlet a hallgatónak.
Szakár Laurillal beszélgettünk, a Torma János Múzeum igazgatójával, egy nagy emberről, Szilágyi Áronról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.